Ország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia idén is meghirdeti a Tartós Szeretet nevű nagybőti tartós élelmiszergyűjtést, amelyet már a 15. alkalommal szervez meg a Katolikus Karitász országos hálózata. A hívek március 15-e és 22-e között helyezhetik el adományaikat a templomokban kijelölt helyre, vagy a Katolikus Karitász honlapján megadott gyűjtőpontok egyikén. Az összegyűjtött élelmiszerek nem csak táplálékot jelentenek, hanem a remény üzenetét és a szolgáló szeretet kézzelfogható jelét viszik a nélkülöző családokhoz. A korábbi években a hívek adományaiból összeállított segélycsomagokkal családok ezreit tudta segíteni a segélyszervezet. Erre a célra adományozni lehet a www.karitász.hu oldalon, vagy a 1356-os telefonszámon is, ahol minden hívás 500 forinttal támogatja a rászorulókat. Gőzerővel folynak a március 15-i nemzeti ünnep előkészületei, amelyet idén rendhagyó keretek között a békemenet résztvevőivel együtt ünnepelnek, közölte a Nemzetközi Kommunikációért és Kapcsolatokért felelős államtitkár a közösségi oldalán. Kovács Zoltán azt írta, a nemzeti ünnep házigazdája Rákai Filip lesz, a himnusz a nyíregyházi Kantémusz kórus előadásában csendül fel, és Varga Csanád előadásában hallhatják majd Petőfi Sándor Csatadal című költeményét. A programról közölte azt is, hogy a Tolcsvai László által megzenésített nemzeti dalt is előadják. Beszédet mond Szijjártó Péter és Lázár János, míg az ünnepi beszédet Orbán Viktor miniszterelnök mondja majd. Megjegyezte, hogy meglepetéssel is készülnek. Ünnepeljük együtt nemzeti ünnepünket március 15-ét, és legyenek velünk a legnagyobb és legfontosabb békemeneten. Találkozzunk vasárnap, mutassuk meg együtt, hogy a magyarokat nem lehet zsarolni, fogalmazott Kovács Zoltán. Érkezik az egyhavi plusz juttatás a honvédelmi alkalmazottaknak, közölte a honvédelmi miniszter a közösségi oldalán közzétett videójában. Szalai Bobrovnicki Kristóf azt mondta, a honvédelem csapatmunka nem csak a katonákra, akik fegyverrel szolgálják a hazát, de a honvédelmi alkalmazottakra is pont ugyanakkora szükség van. Köszönöm a szolgálatukat, köszönöm a munkájukat, minden elismerésem az övék, a békéhez erő kell, együtt folytatjuk a munkát, fogalmazott a miniszter. Véget értek a csütörtöki energetikai tárgyalások Kijevben. 17 ország volt kíváncsi a magyar álláspontra, arra, hogy mit gondolunk a barátság kőolajvezetékről, közölte Cepek Gábor a kőolajvezeték állapotát vizsgáló magyar küldöttség vezetője az ukrán fővárosból jelentkezve csütörtök esti Facebook videójában. Az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára hozzátette. Ezen kívül volt egy nagyon hasznos tárgyalás az Európai Bizottság képviselőivel, mint ismert. Csütörtökön Brüsszelben a szóvivő egyértelművé tette, hogy az Európai Bizottság is Kijevtől egy tényfeltáró bizottság létrehozását kéri és követeli, úgyhogy most már nem csak Magyarország, nem csak Szlovákia, hanem az Európai Bizottság is a tények ismerete mellett van, mondta. Várjuk Kijev válaszát. Pénteken is itt leszünk, zárta a videót. Az ukrán követelések ellentétesek Magyarország érdekeivel, jelentette ki a miniszterelnök politikai igazgatója Budapesten a kormánypártok országjárásának Újbudai fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón. Orbán Balázs példátlan eseménynek nevezte, hogy Magyarországot Ukrajna elnöke megzsarolta, egyéb ukrán titkosszolgálati személyek pedig megfenyegették a magyar miniszterelnököt. Mindezt azért, mert Ukrajna az orosz-ukrán háború folytatásában Magyarország pénzére, fegyvereire számítana. Ukrajna szeretne az Európai Unió tagja lenni, és azt szeretné, hogy egész Európa leváljon az olcsó orosz energiáról, fűzte hozzá. A politikus közölte, ezek a követelések ellentétesek Magyarország érdekeivel. Mi nem akarjuk finanszírozni az ukránok háborúját, mi nem akarunk egy uniós közösségbe tartozni Ukrajnával, mert ez Magyarországot is érintetté tenné a háborúban, és nem akarunk leválni az olcsó orosz energiáról, hangsúlyozta. Végül az időjárásról. A Tiszántúlon derült lesz az ég, másút gomoly felhők képződnek, amelyekből elsősorban a Dunántúl keleti felén helyenként zápor, néhol zivatar is kialakulhat. A déli délkeleti szél zivatarok intenzívebb záporok környezetében, illetve a Fertő térségében erősödhet meg. A hőmérséklet napközben 16 és 21 fok között valószínű. Késő estére 3-12 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreket hallottak.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
Szeretettel köszöntjük gasztronómiai műsorunk az otthon ízei hallgatóit. A műsor felelős szerkesztője Kúnya Éva vagyok. Akkor a tavaszi gyógynövényekről fogunk beszélgetni, hiszen a tavasz és a napsütés előhozza már most a kertekben azokat a gyógynövényeket, amelyek elsőként nyílnak ilyenkor ki. Melyek ezek a gyógynövények, Lárinéni?
Most már, ha az ember megy az utcán, vagy egy benéz egy kertben, szinte sárgálik a zöld fű között a pongyolapitypang, mert most hozza az első virágjait, bár ez később is még fellelhető, de talán most ezek az elsőket érdemes megfigyelni. Hát ami érdekesség ennek a növénynek, hogy a pitypang első írásos említése már 1456-ban egy gyógynövény lexikonban megtalálható. A növény főleg vízhajtó hatásáról ismert, a benne található keserű anyagok miatt ideális vértisztító hatást biztosítanak, serkentik az epeki választást, erősíti a gyomrot és enyhén hashajtó hatása is van. A népi orvoslásban pakolást is készítettek belőle, és használták ekcémára és más bőrbetegségek kezelésére is. A virágjából házi disznózsírral krémet, kenőcsöt is főzhetünk. Egy jó nagy kanál házi disznózsírhoz két marék sárga virágfejet teszünk, amit előzőleg megmostunk és kicsavartunk, és lassú tűzön legalább egy órán át keresztül sütjük. 10 napig állni hagyjuk ebbe az edénybe a zsírba ezt a virágot, majd újra felmelegítjük 10 nap után, és akkor leszűrjük. Utána ismét megdermesztjük a krémet, és amikor megdermett, akkor pedig habossal kavarjuk, és tégelyekbe helyezzük, és írjuk rá, hogy pitypangkrém, és a készítés dátumát is. A felhasználása pedig nagyon jó a berepett sarkakra, főleg jön a nyári papucs szezon, biztos, hogy elég sok embernél lesz gondot jelent, és hát nagyon jó használható a kialakult májfoltok halványítására is, vagy megelőzésére is. Én már tavaly is készítettem ilyen krémet, és tegnap pedig megszedtem a kertbe a pitypangot, és elkészítettem, hát majd várom, ugye 10 napig állni kell hagyni, amit már említettem, és hát ez szinte csak gyomnövényként tartjuk számon, máshol viszont termesztik ezt a növényt, például Olaszországból hozzák be hozzánk a salátának valót, mert főleg az első gyenge levelek azok még nem annyira keserűek és nagyon finom a salátákba, és különösen gazdagok kálciumba, karotinba, C-vitaminba, de tartalmaz B1, B2 és E-vitamint is, valamint sok ásványi anyagot is ez a növény. És az édesmészhez hasonlóan kenyére való is készíthető belőle. Cukorszirupot főzzük meg a virágokat, majd szűrjük le. És ez is megdermed, és kenhetjük kenyére. Érdemes kipróbálni egy néhány adagot. Arab országokban pedig a virágokat süteményekhez is keverik, és a szépség ápolásban pedig a fürdővízhez adott friss levelek tisztítják a bőrt. Hát így koratavasszal ez sem egy utolsó dolog, hogy a téli dolgokat letisztítsa az ember bőréről. Próbáljuk ki akár mind a hármat is, amit említettem. de a krémet azt tényleg nagyon tudom javasolni. Még szirupból nem készítettem ilyen mézet, de már hallottam róla több alkalommal, úgyhogy valószínűleg közelebbi virágszedésnél akkor kipróbálom, mert ezelőtt csak ugye leszedtük a virágját, és fontunk belőle kis koszorúkat, ez volt a nyár első ilyen, unagáimnak is volt ilyen fotó is van róluk, hogy a két kislánynak az anyja font egy-egy koszorút, és úgy voltak lefotózva.
Ha elkészítettük ezt a krémet, ezt hogyan kell tárolni, és körülbelül mennyi ideig használhatjuk fel?
Én hűtőszekrénybe szoktam belerakni, ugyanúgy, mint a körömvirágot, és azt olvastam róla, hogy korlátlan ideig eláll, és nem baj az sem, hogyha megavasodik a zsír, mert akkor is kifejti azt a hatását. Legfeljebb egy kicsit a bőrünk, akkor egy pár percig kellemetlen illatot áraz, de megéri. Hát főleg a saroknál különösen. És akkor este, mikor már nem nagyon járkálunk, akkor húzunk egy régebbi zoknit rá, hogy ne kenjük össze az ágyneműt vele, még, vagy ne szív, még felszívódik az, és hogy nem sajnáljuk azt az zoknit, hogyha esetleg meg kicsit megfogja a sárga szín. Ugyanígy, mint a körömvirágnál is. Az is megszínezi. A másik ilyen pedig a metélő hagyma, ami már ugye régen kidugta a fejét a földből, mert ez kitelel legtöbb helyen. A fokhagymának a rokona. A legtöbb fajta, mind kulináris, mind gyógyászati szempontból értékes, sokféle fajtája van. Még az előbb nem említettem, hogy a pittypangnak 1000 féle fajtája van, hát szinte hihetetlen. Visszatérve a metélő hagymára, sok A és C vitamin tartalmaz, más vitaminanyagokat, ásványi anyagokat is felelhetünk benne. A friss levelek és a virágok serkentik az emésztést, mert a virágja is ehető. És felhasználásáról már 4000 évvel ezelőtt kínai dokumentumok tanúskodnak, és a híres felfedező Marco Polo nagyra értékelte ezt, és ő hozta magával Európába, Kínából a metélőhagymát. Én tavaly tudtam venni fokhagyma ízű metélőhagymát is, az is kitelelt nálam egy cserébe. A háztartásban, ha a kerti növényeket befújjuk a metélő hagyma főzettel, megóvjuk őket a levéltetvektől és a lisztharmattól. Hát ezt még nem próbáltam, ezt most olvastam, úgyhogy ezt is érdemes lesz kipróbálnom, mert nekem tavaly csupa tetű lett a kamilla virágom, úgyhogy azt most már látom, hogy kibújt, hál' Istennek, mert akkor le kellett vágni majdnem tőből, de azért elszórta a magját, és van vagy 5-6, úgyhogy most fogom előre, mihent már kezd nőni, akkor megcsinálom a metélőhagymából ezt a főzetet. Virágzás után érdemes levágni a leveleket, mert már akkor nem olyan aromásak, mint előtte volt, és újra hajtások növekednek rajta, és akkor egész évben van friss metélőhagymánk. Tehát kora tavasztól késő őszig használhatjuk. Nekem cserébe is volt, ládába is, sőt a szabadföldben mindenütt kitelelt, és már említettem, hogy fokhagyma ízű metélő hagyma is kertészetekbe lehet kapni, az is kitelelt, úgyhogy ezt érdemes a kertbe is ültetni, vetni is lehet, meg hát különböző üzletekbe lehet cserébe, és akkor hamarabb van, mert mire ki kell, meg elkezd növekedni, azért az egy jó kis időt hoz. A sóskát választottam még harmadikként, már ezt nem nagyon tartjuk úgy számon, hogy ez gyógynövény, és pedig az. Már az ókorba is termesztették, akkor még gyógyászati célra, és a finom ízét csak a középkorba ismerték fel, hogy ez ehető is. Körülbelül 200 sóskafajtát ismernek. Legismertebb számunkra a mezei sóska. A gyógyászat a sóskából készült tea salaktalanít, ezzel tisztítja a szervezetet. A rendszeres sóskapakolás segít a mitaszeres és problémás bőr kezelésében. Korábban a skorbut kezelésére is használták a sóskát. Nyersen is használhatjuk, nem csak párolva. A párolt sóska darabkákat, ha tejfőlel elkeverjük, finom mártást kapunk. A sóska mártás vagy sóska szósz, ez egy elég közismert, azt hiszem mindenütt.
A máshogy nem az óvodából mindenképpen.
Igen, és lehet, hogy ott a készítésnél egy kicsit néha elvadítják a gyerekeket, és utána később nem akarja szeretni, pedig ha jól van elkészítve, akkor kedvencé válik. Hát nálunk, hál' Istennek a családban a gyerekek kedvence. Azt a sóskaleves szeretném elmondani, ahogy anyósom készítette, ez nagyon kedvence volt a lányomnak, és mindig azt keresi, azt az ízt, hogy úgy van elkészítve, ahogy anyuka csinálta. Ezt vajon megpároljuk a sóskát, tejszínes vagy tejfölös habarást készítünk, amelyhez néhány tojást is teszünk, amit nem keverünk el teljesen, és úgy engedjük bele a levesbe, és utána összeforraljuk. De úgy is készítette néhányszor, hogy a forrásba levő leveshez egészbe belesurgatta a tojást, és akkor utána az ugye megfőtt majdnem, mint egy posírozott tojás úgy nézett ki, és akkor azt daraboltuk, ahogy ettük a levest, ehhez nem szoktunk adni kenyérkockát, vagy bármilyen más kiegészítőt. Nosztalgia is fűződik ez a sóskához, mert a gyerekkoromban minden vasárnapi ebédhez, amikor megjelent már a réten a sóska, édesanyám elküldött bennünket sóskát szedni, a szuha mellett volt egy rét, és ott begyűjtöttük a mezei sóskát, és ebből a vasárnapi főtt hús mellé készült a sóska szósz, ami szintén hasonló, mint a leves, csak ugye sűrűbb, nem teszünk hozzá annyi vizet, de a párolása, a habarása, hát mondjuk a cukrot, sót kihagytam, de az ízlés szerint tehetünk bele, azért elég savanyú, ez sok cukrot igényel, ahhoz, hogy kellemes legyen, és érdekes, hogy akkor Szuhakálóba például csupán csak egy kertbe termesztettek sóskát. Mindenki a rétre járt sóskát szedni, mert rengeteg sóska volt. Nem tudom, vajon van-e még ott azon a részen, át kellett menni a Szuhapatakon, és akkor ott gyerekkorunkban akkor már így le tudtuk húzni a cipőnket. Igaz, hogy hideg volt a víz, át gázoltunk, mert nem egy kis mély patakocska a Szuha, és ott gyűjtöttük, és szinte koratavasszal elég sokáig ez volt az első olyan vitaminbomba, hogy már petrezselymet azt hagytunk kint, tehát az volt a kertbe, de így más ilyen vitaminos dolgok, azt hiszem ez volt az első, a sóska, és hát ha itt a skorbutra is használták ezt, akkor biztosan nekünk is javunkra vált akkor, bár nem tudtam
és
még,
biztos most milyen. Is így van ez.
Most is így van, így igaz. Hát ezeket most mind érdemes kipróbálni. Még visszatérve egy kicsit a metélőhagymára, körözöttbe is használhatjuk meg mindenint. Én szombaton pizzát készítettem, arra vágtam rá, tehát sok minden dologhoz használhatjuk, és tényleg javítja az emésztést, ezt is megtapasztaltam most a hétvégén.
És hát az ízével feldobja azt az ételt is, amiben belerakjuk, hiszen jól kiérezhető mindenből szinte.
És nagyon finom tényleg.
Vagy napsütésben fáztam én, mégis mindent megtaláltam, mit az élet szórt elém. Néha loptam, és néha csaltam, de sosem hagytanak cserben még, és néha
A levendula számos kozmetikum alapanyaga, és az elmúlt években a gasztronómiában is népszerű fűszernövényé vált. Sokoldalú hasznosításáról és jótékony hatásairól Süye Károlyné Klárikát hallják.
A levendula sokkal több, mint egyszerű illatosító. A levendula megnyugtat, a megelégedés és a takarékosság szimbóluma is. Mára már nem csak a kolostor kertek illatozó növénye. Milyen is lenne egy igazi fűszeres kert levendula nélkül, kérdezhetjük. Nem csak rendkívül vonzó küllemű növény, hanem az illata is fantasztikus. Több évig megőrzi illatát a szárított csokrokban, levendulás zsákokban. Régen a levendula virágait a padlóra szórták, illatosította a ház levegőjét és elűzte az alkalmatlankodó rovarokat. A ruhásszekrénybe elhelyezett hagyományos levendula zacskók távol tartották a molyokat. Talán ez a legközismertebb a mindennapi felhasználásában. A rómaiaknak köszönhető az európai elterjesztése. A növény neve a lavare, mosni igéből származik, arra utal, hogy már az ókorban is használták a szépségápolásban. 21 levendula fajtát ismerünk, és ennél lényegesen nagyobb a kereszteződések száma, amit nem is tudok megnevezni, hogy mennyi lehet ez. Virága az ajakosok virágába tartozik, fehértől a lila sokféle árnyalatáig lehet. Magassága 60-90 cm-re megnő, évelő, téltűrő növény. Legjobban a laza, jó víz áteresztő, homok és méztartalmú tarajt szereti. 3-4 évente érdemes újra cserélni a töveket. Tavasszal és ősszel vethető, vagy dugványozással szaporítható. Európában, Dél-Franciaországban, Provence környékén hatalmas levendula mezőkön a keresztezett levendula hibrid nevű szívósabb fajtáját ipari felhasználásra termesztik. Magyarországon a Tihanyi félszigeten láthatunk hatalmas ültetvényeket, itt a talaj és a klíma is nagyon megfelelő a levendula termesztéséhez. A levenduláról szól sok minden Tihanyba, az apátságba is, különböző gyógykészítményeket lehet vásárolni, levendulázsákokat és egyéb dolgokat. De szerencsére már Törökszent Miklóson is megjelent közterületeken, illetve parkokban a levendula. Legszebb talán a Szolnokról bevezető útnál a körforgalomnál látható. Egyre több a kertekben, az intézmények udvarán is a levendula. Felhasználása is nagyon sokrétű, tényleg nem csak a levendulás zsákok és a egyéb ilyen kis apróságok. A gyógyászatban nagyon sok mindenre hasznosítják. A levendulás gyengete a vérnyomás csökkentő, fejfájás csillapító hatású, amit mi is elkészíthetünk akár naponta is, vagy amikor szükséges. A 100%-os tiszta levendulaolaj lazító, fájdalomcsillapító, fertőtlenítő, viszketéscsillapító, sebgyógyító hatású. A hülések kezelésében is bizonyította a gyógyerejét. A Tihanyi apátságban és Pannonhalmán vásároltam már régen Szent Lukács olajat, amely levendula olaj mellett körömvirág, ciszkafark, borsmenta és orvosi zsáj olajat is tartalmaz. Ezt is nagyon sok mindenre lehet használni. Itt viszont felhívnám a figyelmét a cukorbetegeknek, akik inzulint használnak, hogy ők ne használjanak levendulát, mert károssá válik a hatása. A szépségápolásban is igen gazdag a felhasználási lehetősége. A kozmetikai ipar a legnagyobb felhasználója a levendulának, a szappantól a különböző parfümökig nagyon-nagyon sok mindent gyártanak belőle. Például otthon házi hasznosításban ecsetelje a mitaszeres bőrt, a rovarcsípéseket tiszta levendula olajjal, amely csillapít és gyógyít is egyben. De én ajánlanám a mitaszerek esetében a levendulából készült főzet lemosásával is próbálkozhatnak kúraszerűen, és biztos meglátják a kedvező hatását. És ott a konyhában, a gasztronómiában is nagyon sokféle felhasználási területe van a levendulának, így például kandírozott virágokkal, tortákat, édességeket, pudingokat díszíthetünk. A friss virágok remek ízt adnak a fagylaltnak, a csokoládénak, de érdemes kipróbálni a házilag készített levendulás kekszet, a levendulás szörpöt, a levendulás epergyemet, vagy más dzsemet is lehet levendulával ízesíteni. Ezeket már mind készítettem otthon is, ezeknek a receptjeit szeretném megosztani a kedves rádióhallgatókkal. Először is a levendulás kekszet szeretném ismertetni, a hozzávalók a következők. 30 deka liszt, ez BL55-ös, 4 deka kukoriszaliszt, 20 deka puha vaj, 10 deka porcukor, egy egész tojás, egy teáskanál sütőpor, fél citrom reszelt héja, ez lehetőleg biocitrom legyen, egy evőkanál apróra vágott áfonya, és 2 evőkanál levendula virág, amit elmorzsoltunk, és ne legyenek benne szálas részek. Az elkészítése is nagyon egyszerű. A vajat a liszttel elmorzsoljuk, hozzáadjuk a többi hozzávalókat, és összegyúrjuk. Hogy szép sima tésztát kapjuk, 1 órára hűtőszekrénybe tesszük, és valamilyen, amikor kiveszük a hűtőszekrényből, akkor lisztezett deszkán vékonyra kinyújtjuk, és valamilyen sütemény kiszóróval kiszaggatjuk, és 180 fokos sütőben világosra sütjük, gyorsan sül, tehát figyelni kell rá, és sokáig eltartható, jól záródó dobozba. A levendulából készíthetünk még borcukrot is, amit 1 kg kristálycukorhoz egy nagy csokor levendula virágot, ami száraz, mert nehogy bepenészedjen a cukor között, hozzáteszünk. 2 napig nem zárjuk le a dobozt, szellőztetjük, és utána a lezárt dobozt még 3 hétig tartjuk, majd ezután ledaráljuk a cukrot együtt a levendula virággal. Süteményekhez, limonádékhoz, teához használhatjuk, és ajándékozásra is nagyon alkalmas. A levendulából készíthetünk szörpöt is. Ez egy nagyobb mennyiség. Ezt érdemes megcsinálni, mert ilyenkor a legjobb, mikor friss a levendula. Ehhez szükséges 5 liter víz, 3 kg kristálycukor, 10 deka citromsav, 1 evőkanál nátriumbenzonát, 4 darab nagy citrom, ez is lehetőleg biocitrom legyen, 2 nagy csokor friss levendula virág. Évközben pedig szárítottból csinálhatunk, de abból én még nem készítettem, tehát nem tudom az ízhatását, de valószínű átveszi. Az elkészítése pedig az 5 liter vízből 4-et felforralunk, hozzáadunk 2,5 kg kristálycukrot, ebbe ugye elolvad ebbe a forró vízbe, és közben 1,5 kg kristálycukrot megkaramellizálunk, amit úgy készítünk, hogy egy kis vizet öntünk a lábas aljára, és lehetőleg világos falú lábasba tegyük, hogy jól lássuk, mert egy sötét falú lábasban nem érzékeljük, hogy mikor megfelelő színű lesz a karamellünk. Amikor ez megkaramellizálódott, egy picit lehűtjük, vagy hagyjuk hűlni, és akkor hozzáöntjük a maradék 1 liter vizet. Ugye mondtam, hogy 5 liter víz, és 4-ből. Amikor ebszel felfort, és elolvadt benne az egész karamellizált cukor, akkor hozzáöntjük a 4 liter víz és a 2,5 kg kristálycukorhoz, és ekkor adagoljuk hozzá a többi anyagot, így a nátriumbenzonátot, a citromsavat, a felkarikázott citromokat és a 2 nagy csokor frissen vágott levendula virágot. Összekavarjuk, hát ezt egy nagyobb fazékba érdemes készíteni, amit le is tudunk fedni, és 3-4 napig hagyjuk, hogy ebbe a fazékba érjenek össze az ízek, de naponta többször megkavargathatjuk, amikor már kellően át, ez egy olyan konyakos színű, konyak színű lesz a karamellizált cukortól, meg persze a levendula virág is fest rajta valamennyit, akkor leszűrjük, és fehér üvegekbe töltjük, lezárjuk az üveget, és hát, ha még esetleg ajándékozásra is szánjuk, vagy egyáltalán a kamránk polcára is érdemes felcímkéznünk, hogy mi van benne, a dátumot, a készítés dátumát ráírva, és hát ásványvízzel egy kiváló üdítőt kapunk belőle, de adhatjuk még néhány kanál a tejához, vagy limonádénak is nagyon finom aromát kölcsönöz, érdemes ezzel próbálkozni. És hát nekem ebből a mennyiségből 7 deciliteres üveggel lett, amiben piroska szörpöt lehetett kapni, egy gyönyörű áttetsző fehér üveg, és abba készítettem el most például.
Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották a levendula sokrétű felhasználásáról. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt, Kúnya Évát hallották.
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Népzenei kincsestár.
Kedves hallgatóink, Budai Ilona a Nemzetművészet címmel kitüntetett Kossuth-díjas magyar népdalénekes, előadó művész, az Óbudai Népzenei Iskola népének tanára egy Felpéchez közeli tanyán született Győr-Sopron megyében. Első sikerét az 1968-as Ki mit tud és a Nyílik a rózsa című vetélkedőkön arattam, majd a 70-es Röpülj páva országos népdalversenyen az első díj mellett elnyerte Kodály Zoltánné külön díját is. Ekkor kezdődött együttműködése Halmos Bélával és Sebő Ferenccel a táncházi mozgalomban. 1971-ben szerzett diplomát a Soproni óvónő képzőben, majd 72 és 77 között elvégezte a Bartók Béla zeneművészeti szakközépiskolát is. Első önálló népdalestjét 1976-ban adtam. 1978-ban jelent meg első önálló nagylemeze. Ebben az évben alakult meg budapesti fiatalokból a Vikár Béla népdalkör, melynek haláláig vezetője volt. A 70-es évek közepétől gyűjtötte a környező országok magyar lakta vidékein népdalokat és népmeséket. 2001-ben készült el mesekazettája gyermekeknek, majd egy felnőtteknek szóló kazetta is. 1995-ben jelent meg első CD albuma. 1986-tól tanította a 3. kerületi zeneiskola népzenei tanszakán, amely ma már Óbudai Népzeneiskola néven önálló intézmény. Tanította Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem népzene szakán, 1975 óta pedig népzenei táborokat is vezetett. A Magyar Rádióban 1987-től 10 éven át Énekeljünk együtt, majd 1997-től Fúvom az énekem címmel volt műsora. 2008-tól a Magyar Katolikus Rádióban szerkesztett és vezetett népzenei műsort. Kedves hallgatóink, nos ennyi bevezető után mai műsorunkban Budai Ilona felvételeiből válogatunk. Műsorunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk.
1848. évben letekintett az Úristen a földre, onnan nézte egész Magyarországot, hogy harcolnak benne a szép huszárok. Magyarország környes körül füstölök, Kossuth Lajos Szent Ágyúja dübörög, maga fújja az angyali trombitát, harcba hívja Magyarország sok fiát. Maga fújja az angyali trombitát, harcba hívja Magyarország virágát.
Kossuth Lajos.
Nagyasszonyunk, hazánk reménye, tekints a déli féltekére. Bús nemzetet csekély paránya, ítélve örök árvaságra, zokogva est. Mint pusztában a zsidókat hajdan az Úr, vezéreld, húvjad. Segítsd a nyelvben bujdosókat, s vezesd a vándor énekest.
jó kenyeret. 18 esztendős legény szeretek, 18 esztendős legény a babám, irigyeim azért haragszanak rám. 18 esztendős legény a babám, irigyeim azért haragszanak.
Igazán szeretni nem jó, mert
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Buda Ilona felvételeiből válogattunk. A műsort Túri Sarolta készítette. Nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket, és további jó rádiózást, szép péntek délutánt kíván önöknek a műsorvezető, Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Délidőben.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorismertetést hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a bemondó Domán Vivien. Ma a friss hírekről Sinkovics Andrea gondoskodik, a zenéket Turi Sarolta kolléganőm válogatja, a technikai pultot pedig Somogyi Márton és Nátrán István kollégáim kezelik. Lássuk, milyen programokkal várjuk Önöket a mai délutánon és kora estén. Hamarosan híreket hallanak, majd Merítés című műsorunk szól. Mai adásunk tartalmából a legkeresettebb magyar épületfotós Palkó György képeiből nyílt kiállítás a Neokortárs művészeti térben. A Cifra Fesztivál részeként a Magyar Zongora Iskola történetét mutatja be a Liszt Ferenctől Cifra Györgyig című tárlat a Régi Zene Akadémián. Március 12-én elkezdődött és március 26-áig tart a 8. Orosz Zenei Fesztivál, a Margit-szigeti Színház kiemelt produkciója lesz Kocsák Tibor és Miklós Tibor musical operája, az Anna Karenina. Március 14-én forradalmi koncert és táncház lesz a Fonóban és a Budavári Palota negyed ingyenes családi programokkal, valamint a Várkert Bazár Szarka Gyula Petőfi dicsérete című estével hív ünneplésre március 15-én. Ezek lesznek a merítés mai témái. 14 és 15 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Lélekműhely című összeállításunk szól, míg kisújszállási frekvenciánkon Szülőföld című műsorunkkal várjuk Önöket. 15 órakor az Irgalmasság rózsafűzérét imádkozzuk, majd Szent Nikefórus élettörténetét ismerteti a néhai Katona István egri segédpüspök. Ezután híreket hallanak, majd a Hitvallóban Marosi Balázs atya és a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia hívei a Gyónásról és a Nagyböjtről elmélkednek. 16 órakor a híreket követően kívánságműsorral várjuk Önöket, melyben hallgatóink zenés üzeneteit közvetítjük, ezután az iránytű szól. Mai műsorunkban a Matthias Corvinus Kollégium vezetőképző akadémiája lesz a témánk. Konyári Györggyel, a Miskolci Képzési Központ képviseletvezetőjével és Berec Antóniával, az egyetemi program koordinátorával, volt vezetőképzőssel beszélget a szerkesztő Molnár András. Következzen bejátszásunk.
A vezetőképző alatt lehetőségünk volt ellátogatni számos külföldi desztinációra. Jártunk többek között így Európa szerte Berlinben, de meglátogattuk Washingtont és New Yorkot is, valamint ellátogattunk Kínába, ahol én magam Shanghaiban és Pekingben jártam. Úgyhogy ezek mind olyan tapasztalatot rejtegettek a számunkra, amit szerintem a hozzánk hasonló korú fiataloknak nagyon kevésszer adatik meg, hogy ilyeneket már ennyire fiatalon lássanak és tapasztaljanak. Ezek kifejezetten hasznosak voltak a számunkra is, mert ott is jellemzően nagyvállalatokhoz mentünk, olyan cégeket látogattunk meg, akiknek van valamilyen magyar vonatkozása.
17 órakor regionális híreket hallanak, majd a kora esti hírmondóval várjuk Önöket, és 17 óra 45 perctől keresztúti áltatosságot közvetítünk élőben az Egri Bazilikából. Majd visszakapcsolunk rádiónk Egri stúdiójába. Ezután hírek következnek, majd a Daloljatok az Úrnak című műsorunk szól. 19 órakor a híreket követően könyvjelző című könyvajánló műsorunkban Orvos Tóth Noémi Örökölt Sors című könyvéről Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgetünk. Majd egy népmese következik az esti mesében a legkisebbeknek. Ez alkalommal az Ördög 9 kérdését hallják. Majd a Lélekszava egyházi kis szótárunkban Magsó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója a böjtölésről elmélkedik. 19 és 20 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Találkozás című műsorunk szól, míg kisújszállási frekvenciánkon Életünk című műsorunkkal várjuk Önöket. 20 órakor a hírek után Közelkép című portré műsorunk szól, majd a Líceumi Krónikát, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem magazin műsorát hallják, de előtte még műsorismertetéssel várom Önöket, addig is tartsanak velünk.
Some